Urunk Istenünk, valóban olyan jó lenne elcsendesedni egészen előtted, és kérünk is, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy elnémuljon benne minden zaj, minden kérdés, minden indulat, hogy tudjunk rád figyelni, és meghallani a te csendes és halk szavadat. Köszönjük azt, Urunk, hogy rád tekinthetünk most ezen az estén, a te fiad szenvedéseire, amit értünk tett. Köszönjük azt, Urunk, hogy lelkedet is kérhetjük, hogy mindezt elhiggyük, hogy értünk miattunk és helyettünk történt. Áld meg, Urunk, az úrvacsorázásunkat ezen a nagy csütörtök estéjén, hogy hitből lehessen, készíts bennünket rá. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérünk. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, a 27. fejezetből, a 11. verstől a 30. versig. Jézus pedig ott állt a helytartó előtt, és kérdezte őt a helytartó, te vagy-e a zsidók királya? Jézus pedig mondta néki, te mondod. És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt. Akkor mondta néki Pilátus, nem hallod-e, mi sok bizonságot tesznek ellened? És nem felelt néki egyetlen szóra sem, úgyhogy a helytartó igen elcsodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akartak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Mikor azért egybe gyülekeztek, mondta nékik Pilátus, melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek, Barabást-e vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak? Mert jól tudta, hogy irigységből adták őt kézbe. Amint pedig ő az ítélőszékben ült, küldött ő hozzá a felesége ezt üzenvén, ne avatkozzál az igaz ember dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta. A főpapok és a vének pedig reább beszélték a sokasságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Felelvén pedig a helytartó mondta nekik, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondták Barabást. Mondta nékik Pilátus, mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Minnyájan mondták, feszítessék meg. A helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett. Azok pedig még inkább kiáltottak, mondván, feszítessék meg. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vett meg most a kezeit a sokasság előtt, és ezt mondta, ártatlan vagyok, ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Akkor elbocsájtotta nekik Barabást, Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítessék. Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházba, és oda gyűjtötték hozzá az egész csapatot. Levetkőztették őt, bíbor palástot adtak rá. Tövisből fonott koronát tettek a fejére, és nárcálat a jobb kezébe. Térdet hajtva előtte csúfolták őt mondván, üdvözl légy zsidóknak királya. És mikor megköbdösték őt, elvették a nátszálat, és a fejéhez verték. Estéről estére a keresztútnak a helyszínei vannak előttünk, ma este a helytartóság. A főpapok már meghozták tulajdonképpen az ítéletet, de végre nem hajthatták, mert ehhez kellett a római helytartó jóváhagyása. A rómaiak minden meghódított országban meghagytak annyi önkormányzatot, ami éppen még összefért Rómának a fennhatóságával. Júdában így maradt meg a nagy tanács, a Sanhedrin. Vallási vétségekben hozhattak ítéletet, szabhattak ki büntetést is, de amennyiben ez a büntetés, ez az ítélet halál volt, azt felül kellett vizsgálnia a római helytartónak. Szívük szerint végrehajtották volna azonnal, de nem tehették. És Jézusnak végig kellett járnia a keresztút minden állomását. Tehát ez is arról beszél, hogy az Isten népe már régóta nem volt szabad, és az Isten ítélete volt a bűnös népre, akik nem hallgatták meg az Isten szavát, és Jézus korában a rómaiak uralkodtak felettük. Az volt az álmuk, az volt a törekvésük, hogy na majd egyszer önállóak lesznek, meg erősek, meg függetlenek, de a valóság az igen messze volt ettől, a valóság az az idegen elnyomás volt. És most itt vagyunk egy olyan helyszínen, ami tulajdonképpen nem is a zsidó helyszín, hanem a pogányoknak a területe. Jézus idejében ez az épület, mind a hagyomány, mind a felfogás szerint a templomtól északnyugatra levő erődítményben, az Antónia várban foglalt helyet. Egyébként Poncius Pilátus nem itt tartózkodott állandóan, hanem székhelye Cézárea volt, és ezért is sietnek a zsidók, hogy még Pilátus intézze el ezt a kényes ügyet, és ezért találják ki, hogy Jézus királynak mondja magát, és ezzel veszélyezteti az állam érdekeit. Rómaiak kora reggel, nap felkeltekor kezdték el itt a tárgyalásaikat. És ez a helytartóság egyben kaszárnya is volt, meg börtön is volt. Itt állomásodott a nagyszámú katonaság, és itt játszanak majd Jézussal, mint egy bábbal. Poncius Pilátus volt tehát a hivatalban levő helytartó. Látszólag ő irányítja az eseményeket itt. Ő 26-tól 36-ig volt Tiberius császár helytartója. Az ide érkezéséről nem sokat jegyez fel a történelem, meg az életéből sem sokat tudunk, annyit talán tudunk, hogy a hagyomány szerint Marcus Pontius még rabszolga, az ő atya, de a fia Pontius Pilátus már szabadnak született. Először a germán háborúban harcolt, és utána ment Rómába. Ismerjük azt is, hogy előkelő házasságot kötött Claudia Proculával, és ő lett majd az, aki figyelmezteti a férjét, hogy ne avatkozzon bele ez igaz embernek a dolgába. Flavius zsidó történetíró megjegyezte még azt Poncius Pilátusról, hogy makacs és kegyetlen ember volt, aki mindjárt úgy kezdte a prokurátorságát Jeruzsálemben, hogy a helyőrséget felváltotta, és elrendelte, hogy a katonák éjjel vonuljanak be a városba, és ne vegyék le a hadi jelvényeiket. Ezek a hadi jelvények pedig ilyen faragott Isten szobroskák voltak, és ebből szörnyű felzúdulást támadt, mivel a zsidó vallás tiltja a faragott képeket. Ő az, aki a galileai lázadást is vérbe folytotta, és erről szólnak az evangéliumok is. Tehát képviseli a császári parancsot, mindent elkövet annak érdekében, hogy igenis ott rend legyen, igenis ő jó prokurátor legyen. Létfontosságú volt ez számára, hogy kerülje az összeütközést mind a felsőbbséggel, mind a néppel, a vezetőkkel. Fontos volt, hogy megőrizze a főpapoknak a bizalmát, hiszen egy veszélyes terület volt akkoriban ez a zsidó népnek a területe, és rendkívül óvatos. Ezt látjuk itt minden mozzanatából. Mindenkinek itt meg akar felelni, de legfőképpen a császári hatalomnak, hiszen azt gondolja, hogy hát ettől függ az életem, ettől függ a jólétem, legalábbis azt hiszi. Mint ahogy a legtöbb ember így van ezzel, hogy ettől függ az én jólétem, hogy megfeleljek mindenkinek, mindenki előtt jó ember legyek. Pedig Pilátust a római császárnál is nagyobb hatalom tette erre a polcra. Ő a bíró ebben a perben, ő a legnagyobb hatalom Judeában, de ez azért van így, mert az Istennek így tetszett. Így tetszett, hogy az Úr Jézus Krisztus ő előtte álljon meg, és ő ítéljen ebben a perben. Ezért kellett a zsidóknak Jézust a helytartóság elé vinni, erre a pogány területre, ahova a zsidók nem mehettek be. És ez a hely is már azt szimbolizálja, hogy a zsidó nép, konkrétan a zsidó nagy tanács kidobta, kivetette, kiszolgáltatta Jézust az idegen hatalomnak, mert nekik ez semmit nem számított. Ezek után nézzük meg, hogy mi is történt itt a helytartóságnál. Máté evangéliuma szerint három dolog. Először az, hogy Poncius Pilátus kihallgatja. Valószínű, hogy Pilátusnak ki kellett mennie az épületből, hogy meghallgassa a főpapok és a vének vádjait. Ott állt középen Jézus, és közben vádolták, mint egy utolsó bűnöst. Tehát egyik oldalon ott van a vádlók tömege, a másik oldalon Jézus. Pilátus nem akarja őt kihallgatás nélkül elítélni, így megkezdődik a per. Kérdezik, de Jézus semmit nem válaszol a vádakra. nem védi magát, nem olyan, mint más elítéltek, hallgat. Pilátus felteszi neki a számára nagy kérdést, hogy te vagy-e a zsidók királya, és Jézus itt még válaszol, de ez az utolsó szava, hogy így válaszol, hogy te mondod. Emberileg szólva hagyja magát, ráhagyja Pilátusra ezt a választ is, hogy te mondod. Nem tagadja a vádat, de nem is erősíti meg. Hiszen bizonyos szempontból igaz, amit kérdezett, hogy király, csak nem úgy, ahogy azt Pilátus gondolja, vagy ahogy azt állítják róla. Nem e világi értelemben király, hanem láthatatlanul is az. És Jézus nem magyarázza, hanem hallgat. Azt lehet tenni vele, amit csak akarnak. Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy itt a szavak nem használnak semmit sem. Nem adnak hitet ebben a közegben. És van, amikor tényleg ilyen bölcs hallgatni. Van, amikor szólni kell, és a hívő ember mindig hiheti azt, hogy a bölcsességet ehhez megkapja az Istentől. És a szót is, hogyha ki kell nyissa a száját. De hallgatni egy-egy helyzetben sokkal nehezebb, mint szólni. Pilátus pedig nem érti, ami történik. Nem érti, hogy miért hallgat ez az ember. Kicsoda ez az ember? Király akar-e lenni valóban? Ez az ember törne a császár posztjára? Máté úgy adja vissza ezt a jelenetet, hogy Pilátus igen elcsodálkozik, és zavarba van, és nem tudja, hogy mit is tegyen. Tanástalan állást kell foglalnia, hogy ezt várják tőle. És nem sikerül lepasszolnia ezt a döntést, már igencsak próbálkozik vele, neki kell döntenie ebben a perben. Ehhez a döntéshez a feleségétől is segítséget kap, azt mondja, azt üzeni neki, hogy ne avatkozzon bele ez igaz embernek dolgába. Egy igen érzékeny asszony lehetett Poncius Pilátus felesége, akihez érkezhetnek a város hírei, talán ő is hallgathatta ezt a Jézust még beszélni, erről álmodik és gyötrődik álmában, és az álma mögött ott van Istennek a jelzése, Isten szava is. Igazából egy pogány asszony, de ráír ez a lényegre, hogy Jézus igaz. Míg azok az emberek, akiknek ezt tudniuk kellene, mert ismerik az írásokat, nem tudják és nem ismerik fel azt, akiről szólnak az írások. De Poncius Pilátus itt sem képes jól dönteni. Nem akar ítéletet hirdetni, inkább elnapolná az egészet. Pedig megtehetné, hatalmába van az, hogy a döntést ő hozza meg. A döntést ne adja át a tömeg kezébe, hanem ő maga egyszerűen elengedi Jézust, felmenti. Ha egyszer már ez diktálja az igazságérzete, hogy hiszen érezzük ezt a vívódást mögötte, de gyenge és kiengedi a kezéből az eseményeknek az irányítását. Mi nem vagyunk Pilátusok, nem vagyunk ilyen helytartók, de igazából saját portánkon belül mégiscsak azok vagyunk. A magunk keretei között mi is meghozzuk az ítéleteinket, és meghozzuk a döntéseinket. És mindegyikünknek döntenie kell abban a kérdésben, hogy mit kezdünk Jézussal. Ezt a kérdést nem kerülhetjük meg, nem is passzolhatjuk át másoknak a kezébe. Időt kérhetünk a döntésünkhöz, de nem tudjuk, hogy mennyi időt fogunk kapni, ezért lenne jó azonnal döntenünk, elkérnünk ehhez a hitet is az Istentől. És azt gondolom, hogy ehhez a döntéshez mi is kapunk mindig felső segítséget, hogy jól döntsünk, hogy Isten az, aki közelít hozzánk, Isten az, aki hozzánk is küld embereket, akik segítenek, akik mondják nekünk a jó hírt, akik beszélnek arról, hogy az ő életükben mit tett ez a Jézus Krisztus, kicsoda ez a Jézus Krisztus. Közelít hozzánk most is az Isten az evangéliumon keresztül. Ott áll előttünk maga az Isten fia, a menny és föld királya, aki csak ugyan király, és az is akar lenni az életünk felett. És van, amikor szól hozzánk, van, amikor minket is megszólít, és halljuk, hogy igen, ezt ő mondja, de van, amikor hallgat. És Jézusnak a hallgatása is beszédes. Mi mit döntünk felette? Kell-e nekünk ez a király? Engedjük-e azt, hogy az életünk urává legyen? Más nem fog helyettünk ebben a kérdésben dönteni. És ne is próbáljunk másokhoz igazodni. semmiképpen sem a tömeghez, vagy a világhoz, mert akkor egész biztos, hogy rosszul fogunk dönteni. Tehát a helytartóságon történik meg ez a per, Pilátus vívódása, és utána a választás Barabás és Jézus között. A helytartóságon Pilátusnak eszébe jut, hogy hát itt az ünnep, itt az ünnepi alkalom, amikor egy fogolynak a szabadon bocsátását lehet kérni, hogy ő amnesztiát hirdessen, és az fordul meg Pilátus fejébe, hogy így az összegyűlt sokaság majd elengedi Jézust, hogy nem neki kell dönteni, a sokaság majd biztos meghozza a jó döntést, és így bizonyítottak hiányába szabadon engedheti őt. Egy hírhet bűnöző feltehetően szavatolja azt, hogy majd Jézus mellett fognak dönteni, hiszen Jézus semmi rosszat nem tett, egy rossz szó nem hagyta el a száját. Máté evangélista itt meg is jegyzi, hogy Pilátus hitt Jézus ártatlanságában, így írja, hogy mivel tudta, ráérzett arra, hogy irigységből adták őt a vádlók a kezébe. Tehát eddig Pilátusnak kellett dönteni, és ezen a ponton Pilátus átadja a döntést a tömegnek. De hát kikből áll ez a tömeg? Jeruzsálembe jött zarándokokból, akik előtte virágvasárnap még ünnepelték Jézust, mint bevonuló királyt. Kik vannak ott? Ők jöttek el oda is, ide is követték a mestert? Vagy közömbös emberekből, akik oda verődtek, akik azért mentek oda, mert saját peres ügyükre várták a döntést, a választ, vagy várták, hogy ki lesz az, aki megkapja aznap az amnesztiát? Ezt pontosan nem lehet tudni a leírtakból. Azt igen, hogy Pilátus próbálkozik, hogy háromszor is megkérdezi. A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Vagy mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak, mert mi rosszat cselekedett? És azt látjuk, hogy a tömeg mind a háromszor ugyanazt kiáltja, hogy feszítsd meg. Sőt, egyre nagyobb hangerővel kezdenek el kiáltozni, hogy Pilátus Barabást engedje szabadon, Krisztust pedig feszítsék meg. Pilátus latba veti itt minden erejét, de nem sikerül. És aztán kiengedi az egészet a kezéből. Nem akarja vállalni a felelősséget a kiontott vérért. És ha mi lettünk volna ott a helyébe, milyen döntést hozunk? Igazából biztos csak olyan döntést, amilyet minden napjainkban szoktunk hozni, hogy valahol ki kellene állni az igazságért, de meg tudjuk-e tenni? Merek-e bizonságot tenni ott, ahol hátratételt szenvedhetek érte? Vállalom-e a hitemet akkor is, amikor ezért kevesebbem lesz? Szemben merek-e helyezkedni emberekkel, hogy engedelmeskedjem az Isten akaratának? Vagy diplomataként egyeztetek, alkudozok, és nem merem vállalni az egyenes utat? Pilátus nem merte ezt vállalni. És következik a kézmosás, ami arra utal, hogy ő ugyan ezzel az egésszel nem ért egyet, ez tőle idegen, ő ártatlan akar maradni ebben a döntésben, a felelősség legyen a zsidó tömegé. És az egész nép így felel erre a tetre, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Tehát valahol az egész nép elutasította itt Jézust, a messiást. És ez egy nagyon kemény mondat, hogy az ő vére mi rajtunk és magzatainkon. Az új szövetség úgy beszél Jézus véréről, hogy többet beszél, mint Ábelnek a vére. Jézus értünk kiontott vére, szabadít meg minden bűntől, most meg minden bűntől. Mi csak mosogatjuk magunkat, meg próbálkozunk holt cselekedetekkel tisztába tenni az életünket, de minden ilyen próbálkozás sikertelen kísérlet. Mert az Atya az egyedül szent és tiszta, ártatlanul kiontott vérre tekint, és arra nézve bocsájtja meg a mi bűneinket. Jó lenne ezt komolyan vennünk, és kérnünk is az életünkre nézve. Pilátus tehát kiszolgáltatja Jézust, utána átadja őt az őrizetes katonák kényének, kedvének, és ez a harmadik, ami ott történik, hogy ezek a katonák kísérik majd Jézust a vesztőhelyre, de itt még nem ér véget a helytartósági történet. A kereszthalára ítélt ember esetében az volt a gyakorlat, hogy hogy valamiképpen felkészítik őt a keresztre, ez egy elég durva dolog, és arra szolgált ez a felkészítés, hogy legyengítsék az elítéltnek a szervezetét, hogy ezáltal is gyorsabban halljon meg a kereszten. Először megostorozzák, ez is nagyon fájdalmas volt, aminek a végén gyakran az elítélt elájult a fájdalomtól, a kínoktól, majd a katonák játszani kezdenek Jézussal, egy királyjátékot játszanak, mint amikor a kegyetlenkedő gyerekek elfognak egy bogarat, és nem azonnal ölik meg, hanem előtte kitépik még a szárnyát, hogy na tud-e még mászni, aztán kitépik egymás után a lábait is. Jézus levetkőztették, háttal egy csonka oszlophoz kötötték, aztán kapott egy bíbor palástot, ami valószínűleg egy katonai köpeny lehetett, több is koronát, egy nátszálat a kezébe jogargyanánt, és az egész csapat kivonult, az egész csapatot nézte a kegyetlenkedő játékot. Hasonlít ez egy alkalmi előadáshoz, hogy mindenki hozzátett valamit. Ha már egyszer Jézus királynak vallotta magát, hát majd ők tesznek róla, ők majd megadják a tiszteletet. Jézus pedig itt is csendben van, csendben tűri az egészet. Semmit nem felel, nem reagál a bántalmakra, még jajszava sincs feljegyezve az evangéliumban. És Jézus itt nem csak a saját népe ítéli el, hanem itt ebbe a katonai forgatagba benne van minden nemzet. Jézus pedig ezt vállalja. Megy meghalni a népért, minden nemzetért, miértünk. Így álljunk oda most imádságban is, kérjük a mi Urunktól bocsánatát, kérjük a mi Urunktól, hogy valósággal ezt át tudjuk érezni, hogy mit tett értünk, és hogy elhiggyük, hogy ez valóban miattunk történt, mert nekünk volt erre szükségünk. Imádkozzunk. De még mielőtt imádkoznánk, az igére válaszolva a 340. dicséretünknek az első 4 versét énekeljük. A 340. dicséretünk első 4 verse, első verse így kezdődik, hogy te drága Jézus, mi történt te véled? Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönünk, Úr Jézus Krisztus, mindent, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy vállaltad az áldozatot. Vállaltad, hogy te légy a bárány, aki adod magad egészen, értünk, hogy nekünk életünk legyen. Hogy az ördög ne vádolhasson, mert te álltál oda az ítéletre, és elszenvedtél mindent helyettünk, értünk és miattunk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk melletted dönteni, egészen átadni a szívünket mindenestül neked. És tudjunk úgy élni, hogy ez a döntés meglátszódjon az életünkön, mindennapjainkon. Hogy tudjunk kiállni az igazság mellett, hogy merjünk bizonságot tenni rólad, még akkor is, hogyha emiatt bántanak. Bocsásd meg gyávaságunkat, amikor némák vagyunk, pedig szólni kellene. És bocsásd meg, amikor előtted panaszkodunk, pedig csendbe kellene figyelnünk rád. Urunk Istenünk, segíts meg bennünket. Segíts, hogy ne halogassuk a döntést melletted, hiszen nem tudjuk, hogy mennyi időt kaptunk tőled. És köszönjük azokat az embereket, akik segítettek nekünk ebben a döntésben, hogyha már megtörtént ez a szívünkben. Urunk Istenünk, add, hogy jól tudjunk most élni majd az úrvacsorával, hogy ez is kifejezze a mi döntésünket melletted. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.